happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus a királyok királya, uraknak az ura, első és az utolsó, alfa és az omega, kezdet és a vég, az ő kezébe van az életnek, ő az élet fejedelme, és a kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. Amit ő megnyit, az nyitva marad, és amit ő bezár, az zárva marad. És hiszem, hogy kinyitotta előttem a mennynek a kapuját, mert megvan írva, hogy akik szellemtől és víztől újjászületnek, azoknak lehetőségük van, hogy Isten országába bemenjenek. És köszönöm, Uram, hogy ennek az országnak, a polgárának hívtál el engemet, hogy igazságban, békességben, Szent Szellemnek az örömében éljek, és örvendezek neked, és hálával áldozzak neked. A mai napon is a szívemet, lelkemet fölemelem a te jelenlétedbe, és áldalak tégedet, magasztallak tégedet, dicsérlek tégedet, dicsőségnek az Ura, akit Isten, az Atya fölkent dicsőséggel és tisztességgel, és hiszem, hogy urrá tett az ő kezei munkája fölött. És neked teljhatalmad van, Uram, a menny és a föld fölött, és hiszem, hogy a nevedre minden térd meghajol, és a nevednek engedelmeskednek a gonosz szellemek, és a neveddel én is győztes tudok lenni minden ellenség fölött, és az átkok fölött, betegségek fölött, amelyeknek most parancsolom, a názáreti Jézus nevében, hagyd el a testemet, hagyd el az életemet, hagyd el a szeretteimet, otthonomat, családomat, a názáreti Jézus nevében. Halleluja! 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 Dicsőség az Úrnak! 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 Amen!
Krónikák második könyve, 27. rész. Jótám 25 éves korában lépett trónra, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja Jerúsá volt, Cádók leánya. Jótám azt tette, amit az örökkévaló helyesnek tart, ahhoz hasonlóan, ahogy apja, Uzziá uralkodott, kivéve, hogy nem ment be az örökkévaló templomába, ebben nem követte apját. De Júda népe továbbra is vétkezett. Jótám sokat építkezett. Újjáépítette az örökkévaló templomának a felső kapuját, megerősítette az ófelkőfalát, Júda hegyvidékén városokat épített, az erdőkben pedig várakat és őrtornyokat. Hadat viselt az Ammoniak királya ellen, és győzelmet aratott. Ezért az Ammoniak 3 éven keresztül évente 100 talentum ezüstöt, 10 000 kor búzát és ugyanennyi árpát vittek adóba Jótámnak. Így vált Jótám hatalmassá, mivel az örökkévalónak, Istenének a tetszése szerint élt és uralkodott. Az általa viselt háborúkat és egyéb tetteit feljegyezték az Izrael és Júda királyainak könyvében. Jótám 25 éves korában lépett trónra, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben, azután meghalt, mint ősei, és Dávid városában temették el. Utána a fia, Áhász követte a trónon. 28. rész. Áhász 20 éves korában lett király, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Nem követte ősének, Dávid királynak példáját. Nem azt tette, ami az örökkévaló megítélése szerint helyes. Áhász Izrael királyainak útján járt, sőt, még öntött bálványszobrokat is készítetett a baáloknak, az idegen isteneknek. A bálványok tiszteletére tömjén tégedett a Ben-Hinnom völgyben. Még saját fiait is képes volt áldozatul megégetni azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket az örökkévaló kiűzött erről a földről Izrael népe elől. Áhász tömjén áldozatokat mutatott be a bálványoknak a magaslatokon, a dombokon és minden zöld fa alatt. Emiatt Istene, az örökkévaló Áházt Arám királyának a kezébe adta, aki legyőzte Áház seregét, és sok foglyot hurcolt magával Damaszkuszba. Hasonlóképpen Pekah, Ramajáhú fia, Izrael királya is nagy vereséget mért Júdára. Egyetlen napon 120 ezer bátor júdai harcos esett el a csatában. Azért történt ez, mert az örökkévaló Áházt és seregét Izrael királyának kezébe adta, mivel Áház és népe elhagyták őseik istenét, az örökkévalót. Egy Efraimból való harcos pedig megölte a csatában Maaszéjáhút, Áház fiát és Azrikámot, a királyi palota felügyelőjét, valamint Elkánát, aki rangban a király után a második volt. Amikor Izrael királya legyőzte Áház seregét, a győztesek júdabeli testvéreik közül 200 ezer asszonyt és gyermeket fogolyként hurcoltak magukkal Samáriába, ezen kívül pedig nagy hadizsákmányt is szereztek. Azonban volt az örökkévalónak egy prófétája Samáriában, név szerint Ódéd, aki kiment a városhoz közeledő hazatérő sereg elé, és ezt mondta.
Nézzétek! Mivel őseitek istene, az örökkévaló megharagudott Júdára, kezetekbe adta őket. Ti azonban gyilkos dühötökben, amely szinte az égig ért, sokakat megöltetek. Most még ezt azzal akarjátok tetézni, hogy ezeket a júdeai foglyokat, asszonyokat és férfiakat rabszolgáitokká teszitek. Nem féltek, hogy ezzel vétkeztek istenetek az örökkévaló ellen? Hallgassatok most rám! Engedjétek szabadon azokat, akiket a saját testvéreitek közül fogságba ejtettetek. Különben az örökkévaló heves haragja sújt rátok.
Akkor Efraim törzséből néhány főember szembeszállt a hazatérő izraeli hadsereggel. Ezek a következők voltak. Azarjáhu, Jehuhánán fia, azután Berekjáhu, Mesillémót fia, azután Jehizkijáhu, Sallum fia, és Amásza, Hadlaj fia. Azt mondták a katonáknak.
Ne hozzátok ide a foglyaitokat, mert anélkül is elég sok bűn terhel már bennünket. Ha mégis megtennétek, azzal tovább növelnétek bűneinket. Pedig már így is vétkesek vagyunk, és az örökkévaló tüzes haragja fenyeget bennünket.
Akkor Izrael serege szabadon engedte a Júdából hozott foglyokat, és a zsákmánnyal együtt a főemberek és az összegyűlt sokaságra bízták őket. Ekkor az említett vezetők gondjaikba vették a foglyokat és a zsákmányt. Akik a foglyok közül ruhátlanok voltak, azokat felöltöztették és felsarúzták a zsákmányból vett holmikkal, ételt és italt adtak nekik, és bekenték őket olajjal. A gyengélkedőket szamarakra ültették és Jerikóba vitték, a pálmafák városába, ahol a testvéreik gondjaira bízták őket. Azután az Efraimból való vezetők hazatértek Samáriába. Abban az időben az edomiak megtámadták Júdát, legyőzték Áház hadseregét, és mikor hazatértek, Júdából foglyokat hurcoltak magukkal. Ezért Áház követeket küldött Asszíria királyához azzal a kéréssel, hogy segítse meg ellenségeivel szemben. A filiszteusok is betörtek Júda déli részére és a Dombvidékre. Megtámadták az ottani városokat, és elfoglalták Bétsemest, Ajjálont, Gedérótot, Szókót, Timmát, Gomzót és ezeknek falvait. Le is telepedtek az elfoglalt területeken. Az örökkévaló megalázta Júdát Áház király miatt, aki megalázta Júdát és súlyosan vétkezett az örökkévaló ellen. Ezért Tiglat-Pileszer, a Szíria királya Júda ellen támadt ahelyett, hogy segítette volna. Pedig Áház kihozta az örökkévaló templomából a kincseket, és összegyűjtött mindent, amit csak tudott a királyi palotából és a főemberektől, s mindezt a Szíria királyának adta, aki azonban ennek ellenére sem segített rajta. Áház még a nagy bajban sem fordult az örökkévalóhoz, hanem még inkább eltávolodott tőle. Azoknak az idegen isteneknek mutatott be áldozatokat, akiket az arámok Damaszkuszban tiszteltek, és akik Áházra vereséget mértek. Áház így gondolkozott.
Mivel az arám királyokat megsegítették isteneik, én is ezeknek az isteneknek áldozom, hát ha engem is megsegítenek.
Pedig valójában éppen ezek az idegen istenek okozták Áház és egész Izrael vesztét. Áház tehát kihozta az örökkévaló templomából a felszerelést és az eszközöket, azután ezeket összetörte, és szétvágta a templom ajtaját és a kapukat bezárta. Ugyanakkor Jeruzsálemben szinte minden utcasarkon oltárokat készített, amelyeket ő maga használt. Hasonlóképpen Júda minden városában is magaslatokat emelt, ahol tömjén áldozatokat mutatott be az idegen isteneknek. Így haragította magára őseinek istenét, az örökkévalót. Áház egyéb tetteit és viselt dolgait elejétől végig megírták a Júda és Izrael királyainak könyvében. Azután Áház is meghalt, mint minden őse, és Jeruzsálemben temették el, de nem a királyok sírkamrájában. Utána fia, Ezékiás követte a trónon.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Isten azt akarja, hogy ebből a testi állapotból kijöjjünk, Pál azt mondja, tehát a vallás korában testi volt, és ennek az volt a következménye, hogy olyan dolgokat cselekedett, amit nem akart. Mivel, hogy vallásos ember volt, ismerte Istennek a törvényét, tisztában volt azzal, hogy mi az Istennek a követelménye, de ezeket a követelményeket azért nem tudta megtenni, mert nem volt újjászületés, nem volt az életében Szentlélek, akivel együtt működve a testi állapotból el tudod volna jutni a szellemi állapotba. És ennek ugye az lett a következménye, tehát ez a helyzet, hogyha az ember nem akar a testi állapotából kilépni, akkor ilyen nyomorult emberként él, amiről a Pál apostol itt élt, hogy ki szabadít meg ebből a nyomorúságból, és mikor lesz vége ennek a nyomorúságos embernek, nyomorúságos természetemnek, és mikor leszek olyan állapotban, amikor a lelkiismeret furdalás nélkül, bűntudat nélkül nézhetem az Isten, gyönyörködhetek az ő ékességében, dicsőségében, és akármit is gondolnak az emberek rólam, lelkiismeret furdalás nélkül tudok a szemükbe nézni, mert semmiféle titkos bűnt, akármennyire is gyanakodnak és kutakodnak a szemükkel, nincsen bennem. Volt, de eltöröltetett. Mert Jézus Krisztus vére eltörölte, és igyekeztem továbbra is Jézus vére alatt maradni. És ha véletlenül kikucskáltam ebből, vagy kiléptem belőle, akkor visszajöttem újra Jézus vére alá. Egészen más, amikor így nézel a feleségedbe, nincs titkolni való, nem használtad a kezedet olyan helyekre, amit szégyelni kellene a feleséged előtt, a szemedet, az arcodat nem tetted olyan dolgok felé, amit ne tudnál vállalni, tehát ezt a tiszta békességet a szellemed és a lelked számára, ezt meg tudod ma még nyerni, de ne szeresd a visszazuhanásokat, ne szeresd a testi állapotot. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme megjelent, és nem csak egyszer vehetsz kegyelmet, nem csak egyszer töltekezhetsz be Szentlélekkel, sokszor betöltekezhetsz Szentlélekkel, és a sokszori betöltekezésnek az legyen a gyümölcse, hogy ezek után viszont el fogom határozni, hogy együtt fogok működni Isten erejével, mert a hit cselekedetek nélkül halott. És egy stagnáló állapotban nem akarom tartani a szívembe költözött szent lelket. A Szentlélek akkor mozog bennem, hogyha az Isten igéjébe élő hitem van.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
A háborús bürokrácia és korlátozás nyomásának közepette, majdnem észrevétlenül történt, hogy édesapám egykori 3 tehenéből 3000 lett. Miénk volt a világ legnagyobb magántulajdonú tejgazdasága. És ezzel együtt a legnagyobb magántulajdonú fejfájás is, gondoltam gyakran. Miközben órákon keresztül telefonálgattam, és próbáltam kinyomozni, hol lehet teljes üvegeket, vagy a tejüzem padlójának lebetonozásához szükséges cementet kapni. Egyre nehézkesebbé vált a takarmány beszerzése ekkora állatállomány számára. Ekkor már egészen az Imperiál völgyig autóztam, hogy szénát vegyek. Az út nagy része a sivatagon átvezetett. És ahogy 1943 tikkasztó júliusát felváltotta a még forróbb augusztus, egy meglepő változás állt be ezen a korábban elhagyatott úton. Ahol utolsó utazásomkor néhány kunyhó állt csupán a hőnapon, a következő alkalommal már egy nyüzsgő sátorvárost láttam a helyén, és az autók is csak lassan araszoltak a katonai járművek alkotta konvójok mögött. Véges végig ezt lehetett látni az út mentén. A datoja farmokat és poros kis falvakat hirtelen katonák tömegei lepték el. Természetesen senki nem mondott semmit, és senki nem is tudott semmit, ám nyilvánvaló volt, hogy egy nagyszabású sivatagi hadjárat van készülőben valahol a nyugtalan föld színén. Hazaérve gyakran beszéltem erről Rose-nak. Annyi, de annyi fiatal katona Rose, és csak unatkoznak és szenvednek a hőségtől. Különösen a Palm Springs-től 40 kilométerre keletre fekvő Indió városa keltette fel a figyelmemet. Az utcákon annyi eltávozáson lévő katona hemzsegett, hogy egy óráig is eltartott áthajtani a városon. Ott ültem a moccani sem akaró kocsisorban, és néztem őket, ahogy kígyózó sorokban várakoztak a 3-4 aprócska étterem és az egyetlen színház előtt, némi árnyékot keresve a 48 Celsius fokos hőség elől. Nem volt semmi dolguk, és nem tudtak sehova menni. Mi lenne, ha tartanánk itt egy sátoros összejövetelt? Pattant ki a fejemből az ötlet. Még több összejövetel, Démosz? Kérdezte apám. Rózzal éppen akkor fejeztük be egy 6 hetes ébredési összejövetel sorozat szponzorálását Orange megyében. Róz is bizonytalankodott. Napi 16 órát dolgozol a gazdaságban, Démosz. Az összejövetelek ideje alatt pedig alig jutottál el az ágyig. Mit bizonyítanál azzal, hogy halára dolgozod magad? De Róz, mi van, ha ez Isten elképzelése, nem pedig az enyém? Felnézett a kis napozó ruháról, amit éppen vasolt, és azt válaszolta. Akkor megcsináljuk. Azonnal fel is hívom Charles Price-t, ugrottam fel a kanapéról. Jó előre be van táblázva, de talán van 1 vagy 2 szabad hete. Rose elvette Gary másik játszóruháját a benedvesített ruharakás tetejéről. Ő nem az a típus volt, aki sokat beszélt, de amikor egyáltalán nem szólalt meg, tudtam, hogy akkor van a legtöbb mondani valója számomra. Rose? Semmi válasz. Valami baj van? Nagyon szeretem és tisztelem Dr. Price-t, ezt te is tudod, Démosz, de ő nem alkalmas arra, hogy katonáknak beszéljen. Egy fiatalabb személyre van szükségünk, aki nem is tudom, aki tud gitározni. Biztosra vettem, hogy ezúttal Rose téved. Nézd meg, mekkora tömegeket vonz Dr. Price, győzködtem. Gondolj csak arra, micsoda gyógyulások történnek a szolgálata során. Emlékezz Florence-re. Rose ismét nem szólt semmit. Így hát felhívtam Charles Price-t, elfelejtve azt a leckét, amit még a Lincoln Parki összejövetelek szervezésekor tanultam. Nevezetesen azt, hogy Isten akaratának megtalálásához a kettőnk közti egyetértés jelentette a kulcsot. Dr. Price együttérzően viszonyult a sivatagban állomásozó katonák helyzetéhez, és azt mondta, megpróbálja átszervezni az elfoglaltságait. Meg is tette, azt hiszem, viszont az én figyelmemet ekkor épp a tejkvótánk emelése kötötte le. Ráadásul Dr. Price influenzás lett, én pedig nehézségekbe ütköztem annak a katonai hatóságnak a megtalálásában, amely engedélyt adhatott az ilyen összejövetelek megrendezésére. És mire Dr. Price-szal közölte az orvosa, hogy egyáltalán nem kelhet fel az ágyból, az a sürgető érzés, amit ezzel kapcsolatban éreztem, elmúlt. Eltévesztettem Isten időzítését, és nem is a megfelelő szemét kértem fel a feladatra. Tettem néhány fél szívből jövő kísérletet, hogy találjak valaki mást az összejöveteleken való igehirdetésre, végül pedig már egyáltalán nem csináltam semmit. Azon az őszön az újságok tele voltak a háború híreivel. Nagyon sok amerikai katona vesztette életét. Amikor csak új adatokat tettek közzé, a gyötrelmet okozó kérdések újra feltörtek bennem. Vajon Hány olyan fiatalember van a halottak között, akik mellett elhajtottam a kaliforniai sivatagban? Vajon hányan jöttek volna el egy Indióban megrendezett összejövetelre? Vajon hányan ismerték volna meg a mindent jelentő igazságot?
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Fordulat című műsor, Tóth Géza vagyok, és mai vendégem Kürti Szabolcs, itt ül velem szemben, szervusz Szabolcs.
Szervusz Géza.
Akinek egy nagyon különleges története van, ugye minden megtérés történet nagyon különleges, de neked egy olyan speciális háttered van, amivel bevallom őszintén, hogy a megtérésem óta én még nem találkoztam. Te fegyver, minek lehetne ezt nevezni? Fegyvergyűjtő voltál egészen kiskorod óta, vagy?
Hát köszöntöm is a hallgatókat. Hát,
de hogy határoznád meg magadat?
Hát mai szóval talán valami militaritáns, vagy ilyen, nem is tudom, hogy ma ezt hogy lehetne megmondani, hát, vagy erről beszélni, hogy mi.
Mert
ez.
Hogyha nem háborús övezetben él az ember, akkor azért ez ritkán fordul elő, hogy valaki gyerekkorától fogva valami nagyon erőteljes vonzalmat érezzen a hadsereg, a katonaság. Hősiesség vonzott téged, vagy maguk a fegyverek?
Az inkább a fegyverek, és maga a robbantás, mindenféle robbanóanyag. Mert tulajdonképpen én Várpalotán nőttem föl, és ma nagyon furcsa már az, amit mi akkor gyerekkorunkban átéltünk, hiszen akkor meg az orosz hadsereg javában itt volt Magyarországon, és szinte mindennaposak voltak a gyakorlatok. A fejünk fölött cikáztak a helikopterek, a szuperszonikus gépek, tankokkal találkoztunk az erdőbe, játék közben, katonákkal. Tehát tulajdonképpen a mi életünk az olyan volt, mintha része lennénk egy honvédségnek.
Uh-huh. Tehát akkor ez volt ennek a hátterében, igen. Nem véletlenül alakult ez ki, hanem a gyermekkorodban már az első éveitől fogva a játék során állandóan ezekkel találkoztál. Tehát akkor ez azért alakult ki, mert éppen egy olyan helyen nőttél fel. Lehet, hogy a Budapesten nősz föl, akkor ez semmi között nincsen a robbantásokhoz.
Valószínű.
Mennyire volt ez jellemző rád? Hát mennyire határozta meg ez a gyermekkorodat?
Hát annyira, hogy emlékszem, 5 éves voltam, amikor nagypapám még föllátogattak, és vele voltam először kint a lőtéren, kimentünk sétálni, és ez alatt, a séta alatt, ugye persze voltak más játékaim is, matchboxok, Lego, stb., de ez alatt a séta alatt találtam először egy éles töltényt, ezt ugye a nagypapának nem is mondtam el, hanem zsebrevágtam, és otthon nagy gonddal, vattába csomagolva őriztem, és tulajdonképpen a szenvedélynek ez volt a nyitánya, hogy volt egy gyönyörű, csillogó éles töltényem.
Milyen érdekes, hogy minden szenvedély elindul valamilyen apró, jelentéktelennek látszó eseménnyel, és nálad akkor ez volt ez, igen, hogy találtál a nagypapával való séta közben. Jó, tehát elindult egy töltényel. Meddig jutott?
Hát szerencsé, persze most nevetek, de szerencsére komolyabb baj nem történt. Hát odaig jutott, hogy szintén katonamániás, vagy katonaőrült lettem. Ez ma már lehet, hogy furcsán hangzik, de akik ismertek, vagy a környezetemben látták, azok tudták, hogy valami nem százas ennél a srácnál. Annyira, hogy katonaruhába jártam iskolába. Tehát
gyönyörűen... akkor még köppenyt kellett holdani, nem? Vagy az nem volt
az felsőben már. Tehát felsőben. Alsóban még nem. Alsóban még csak szenvedélyes gyűjtő
voltam.
Honnan
szereztél katonaruhát? Tehát gyerekméretben az nem volt.
Én mindent beszereztem. Tehát ott a lőtéren, vagy a katonák között mindent be lehetett. Tehát először
gyerekméretű katonaruhát is lehetett szerezni az
oroszoktól. Akkor is magasabb voltam, aha, és kis zubbony, stb. Igyekeztem teljes mértékben megfelelni annak, ahogy rendesen a katonák kinéztek. Persze ez a szenvedély először jelvénygyűjtéssel kezdődött, elkezdtem az oroszoktól jelvényeket gyűjteni, különböző dolgokat.
Ezt hogy csináltad egyébként? Pénzt adtál nekik, vagy valahogy a szívük bezártak téged? Szimpatizáltak hát, veled? Nyilván azért nem volt rá, nem volt jellemző, nem sok olyan gyerekkel találkoztak, aki...
De gyerekként nagyon sokan kijártak. Ugye annak idején kötelező volt az orosz, hát én kettes voltam oroszból, de azért a katonákkal valahogy megértettem magam, és ugye egy nagy kérdés volt, az emblémája ez, az ugye a jelvényed van, és akkor erre a kérdésre mindig persze ők is elővették a különböző jelvényeiket, és akkor ezeket kértük. Aztán később... már ez nem volt elég, mert ugye mi is nőttünk, és akkor viszont már a szüleimtől bort csentem otthon, ugye kivettem a bort, föltöltöttem vízzel, és így vittem.
Miért az orosz katonák fogyasztottak alkoholt?
Igen, és alkoholért mindent be lehetett szerezni. Tehát az egy olyan kapukat nyitott, hogy minden elérhető volt.
Most egyébként említetted a jelvényeket, azért ezek egy világnézetet, egy ideológiát, egy rendszert is szimbolizáltak. Ez nem érintett meg téged? Tehát a jelvényekben csak azt láttad, hogy piros, ilyen-olyan színű, de az, hogy mit képvisel, hogy milyen eszmeiséget képvisel,
Az nem. Az különösebben nem. Mai napig is talán megvannak ezek a jelvények, de úgy különösebben az csak egy kezdet volt.
A budapesti bolhapiacokban is lehet ilyeneket vásárolni.
Ha lehet, hogy jó pénzzel el tudnám őket passzolni.
Na de még nem mondtad el, hogy aztán meddig jutottál, mert én azért tudom ám, hogy mi miatt kérdezem ezt, tehát hogy ebből az egy töltényből, ebből a kis csillogó töltényből aztán mi lett otthon?
Hát, óvatosan mondom, igaz, hogy már nincs meg, majd ezt is elmondom, hogy mi történt, de egy nagyon komoly gyűjteményt sikerült beszereznem. Tehát tulajdonképpen mindazt, ami a lőtéren előfordult, a legkisebbtől majdnem a legnagyobbig beszereztem. Tehát emlékszem, hogy voltunk szüleimmel kirándulni, és találtam, hát úgy hívják katona nyelven, hogy malacot, ez egy tüzérségi gránát, 152 mm széles, és körülbelül egy olyan 60-80 centi hosszú, és iszonyú nehéz volt. És minden áron haza akartam hozni. Persze a szüleim nem akarták engedni, de megsajnáltak, mert annyira oda voltam azért a hatalmas vasdarabért.
Ne haragudj, hogy csak erről az jut eszembe, hogy vannak gyerekek, akik egy elveszett kiskutyát sajnálnak, és aztán ezzel kapcsolatban győzik meg a szüleit. Egy malacot vittél haza, de nem egy igazit, hanem egy aknát.
Igen, egy tüzérségi lövedéket, és nem is értem a szüleimet se, hogy engedhették ezt meg. Persze nagyon sok mindenről nem tudtak.
Na hogy... most csak azért, mert ugye azt, aki ezt ismeri, az persze egyből beugrik, de hát azért kevesen vannak a hallgatók között, még én magam sem ismerem ezeket a harci eszközöket. Ha egy ilyet most valaki talál Budapesten egy ásatás során, vagy valamilyen földmunka során, akkor mi történik?
Hát azonnal értesíteni kell a tűzszerészeket, vagy a rendőrséget, ők kijönnek, és megnézik, hogy mi az, ha kell, akkor tehát rögtön lezárják.
Amikor ilyeneket találnak, akkor szokták lezárni az egész városrészt, és aztán dugók.
Például pont most, talán egy hónapja találtak pont egy ilyet a Moszkva tér felújítása során, ott is ott voltam, megnéztem, nosztalgiáztam.
De te ezt hazavitted, és betetted az ágy alá.
Igen, én betettem az ágyba. És hát nem csak ilyeneket, rengeteg töltényt, kézigránátot, tehát tulajdonképpen mondom, majdnem mindent, ami a lőtéren előfordult, abból mindenből megpróbáltam a legszebbet, a legjobbat, és hát nekem ez volt a szobámba, hogy ezek is szépen ki voltak pakolva, és gyönyörű.
Volt, hogy időt töltöttél egyébként, hogy leültél, és úgy egyszerűen csak élvezted ezeknek a tárgyaknak a társaságát?
Hát maga a tisztítás, a keresés, a találás, az, hogy...
Mint amikor valaki a bélyeggyűjteményét rendezgeti.
Az is volt, egyébként bélyeggyűjteményem is volt, de ez kötötte le tulajdonképpen a mindennapjaimat, mindent. Tehát ez volt a szobámnak a dísze, a szemenfénye.
Most hagyj kérdezzek erre rá, hogy tehát fölfedezel valamit a keresztény életedben ebből a militáns magatartásból? Hát a szellemi életedben tudsz ebből valamit hasznosítani? Mennyire vagy fegyelmezett a szellemi harcban, mennyire vagy következetes? Vagy egyáltalán fontosnak tartod-e a szellemi harcot? Nagyon sokan nem tartják a szellemi harcot a szellemi életükben jelentős tényezőnek, imádkoznak, Bibliát olvasnak, könyörögnek, közbejárnak. Maga a szellemi harc az periférikus szerepet játszik sokaknál. Neked a szellemi harc milyen szerepet játszik a szellemi életedben?
Hát nem tudom, hogy a kettőnek van-e összefüggése, de nagyon szeretek imádkozni, és nem is tudom hány éve, talán most már lehet mondani azt, hogy 10 éve, vagy még több is van egy ima, komoly ima csoportunk, ami rendszerességgel a nap, vagy a hetente szombaton 6 órakor reggel, 6 órakor kint a városnak különböző pontjain jelen van, és 6-tól 8-ig közben jár, imádkozik, szellemi harcol, aktívan részt vesz a városnak, az országnak, vagy akár a világnak, ha ezt lehet mondani, nagy képviség nélkül a jobbá tételébe.
Uh-huh. Tehát akkor nem túlzott belemagyarázás, hogyha azt mondom, hogy ez a fajta véna, ami benned van, a személyiségedben, a karakteredben, ez talán bejelentkezett már a megtérésed előtt, de volt egy olyan meghatározó esemény, ami téged elindított ezen túl is egy másik irányba. Egy szeretett rokonnak az elvesztése.
Én minden szünidőmet a nővéremmel, a nagymamámmal töltöttem itt közel Bicskén. Akár az tavaszi szünet, akár az téli szünet, akár az nyári szünet, mindegyiket itt töltöttük, és én nagyon szerettem a nagymamámat, a nagypapámat is, de valahogy a nagymamámhoz mégis sokkal közelebb kerültem. Ő egyébként katolikus neveltetést kapott, néha járt templomba is, de ezzel így különösebben nem foglalkoztam. Viszont nagyon szerettem őt, és nagyon, nagyon meghatározó része volt az életemnek, és... Hát idős korában ő is megbetegedett, cukorbeteg lett, fölkerült Budapestre, kórházba, és akkor emlékszem, milyen 12-13 éves lehettem, amikor arról beszélt, hogy látta kaszást. És hát nagyon meglepett, hogy mi az a kaszás, és akkor elkezdte magyarázni azt.
Ezt mikor mondta?
Akkor, amikor másnap meghalt a mellette levő hölgy.
Tehát kórházban volt?
Kórházban volt. És ott
nem bementél látogatóba akkor?
Igen. És mesélte, hogy találkozott a kaszással, a halál angyalával, és látta őt, amikor bejön a szobába, és másnap meghalt a hölgy. Én előtte nem találkoztam még a halállal, a halál gondolattal sem, annak ellenére, hogy kint a lőtéren szinte minden nap, akárhányszor kint voltam, vagy kint voltunk, életveszélyes helyzetbe kerültünk, hiszen lövedékeket hatástalanítottunk, olyanokat piszkáltunk, amit nem lehetett volna. Volt olyan, amikor egy ágyút csináltam, ami fölrobbant, majdnem megvakultam, de valahogy mégis nem fogtam föl az élet és a halál közötti kapcsolatot. Tehát életveszélyben voltam, de mégse tudtam, hogy mit jelent az a halál.
Uh-huh. Érdekes. És nem amikor érzékeltél ebből semmit?
Semmit. Tehát nem volt soha halálfélelmem, nem is féltem soha, tehát kint a lőtéren se soha.
Ugye ez megdöbbentő, hogy állandó életveszélyben voltál, folyamatosan fegyverekkel foglalkoztál, és ez nem váltott ki bennőled halálfélelmet, majd bementél látogatóba a nagymamádhoz, és neki egyetlen mondata létrehozta benned ezt.
Igen.
Ebből is látszik, hogy a beszédben sokkal nagyobb hatalom van, mint a fegyverekben.
És... sajnos nem sokkal később a mama elköltözött, és Bicskén volt a temetése, és a szüleim megkérdezték azt, hogy szeretnék-e bemenni, elköszönni tőle. Ezt akkor úgy tehettem meg, hogy egy nyitott koporsós temetés volt. Emlékszem nagyon, a mai napig előttem van az egész jelenet, és én mondtam, hogy persze szeretném látni, és besétáltam hozzá, fölé hajoltam a koporsónak, ő benne volt a koporsóban, mai napig előttem van a gyönyörű arca, hogy szépen ki volt pirosítva, és mosolygott, és amikor fölé hajoltam, akkor döbbentem le azon, hogy elvesztettem valakit, és akkor eszméltem arra, hogy vajon milyen a halál. Hát egy nagyon furcsa érzés kerített hatalmába, hogy ha ez így van, akkor hogyan lehetne kikerülni, vagy becsapni, vagy kicselezni a halált, mert én nem akarok olyan helyzetbe kerülni, hogy valaha bárki, akár a szeretteim megálljanak, így fölém hajoljanak, és azt mondják, hogy vége, hogy nincs tovább.
Na most hogy kérdezzek arra rá, hogy akkor te ebben az állapotban ezt az előzőleg elhangzott mondattal összekapcsolva, te már úgy gondolkoztál a halálról, hogy az nem egy állapot, hanem egy személy?
Igen. Mivel ugye említette, hogy a kaszás az egy személy. Tehát én nem állapotot néztem, én rögtön egy szemét néztem, és azt, hogy hogyan lehet őt becsapni, kikerülni, félrevezetni, hogyan lehetne esetleg túljárni az eszén, hogy nekem,
ne kelljen vele. Erre vannak ugye ilyen népmesék is, hogy írják a halálnak a ajtóra, hogy holnap jöhetsz vissza, és akkor mindig arra mutatnak rá. Tehát ilyen népi furfangon kezdtél el gondolkodni, hogy hogyan.
Igen. És hát sok embernek nem beszéltem erről, hanem ez már otthon horgászás közben beszéltem erről az egyik halőrnek, és elmondtam ezt a történetet, és nagyon meglepődtem azon, amikor arról beszélt, hogy hát erre van megoldás. Én nem is gondoltam, hogy ez ilyen hirtelen és ilyen gyorsan számomra elérhető lesz, és elmondta azt, hogy ez nagyon egyszerű, hiszen láthatatlanná kell, hogy váljak, mert aki láthatatlan, az nem fog meghalni, az örökké való, és elmondta ennek a technikáját, hogy hogyan lehet valakiből láthatatlan. Macskával ezt kell csinálni, így kell, úgy kell, amúgy kell, de óvaintett attól, hogy nagyon kell vigyázni, és én ezt föl se fogtam akkor, csak így felnőtt fejjel az ember gondolkodik azon, hogy hát mekkora hülyeség, hogy akik ezt egyszer megcsinálták, nem borotválkozott, és egyszer kinőtt a haja, és a kukások egyszer csak láttak egy ilyen hajfonatot az utcán, és a lapáttal odasóztak, és akkor meghalt az illető. És most ez ilyen hülye hangzik, de gyerekként ezt teljesen elhittem, hogy ha én láthatatlan leszek, akkor nekem minden nap borotválkoznom kell, és nem szabad, hogy a bár melyik testrészemen szőrös legyek, mert akkor életveszélyes helyzetbe kerülök.
Hány éves voltál akkor?
12, 13, 14, tehát ilyesmi. Hát maga a keresés az nem állt le. Folytattam tovább, hiszen ez nem sikerült, tehát nem lettem láthatatlan, de ezzel nem adtam föl, hanem elkezdtem okkultizmussal foglalkozni. Ja, hozzá tartozik az, hogy nekem volt egy baráti társaságom, velük mentünk mindenhova. Tehát akár a lőtérre, akár bárhova együtt mentünk, és mindent együtt csináltunk. Vettem egy fekete mágia könyvet, mert azt mondták, hogy a mágiával meg lehet oldani azt, hogy az ember szellemi lényekkel találkozik, és akkor ez a kérdés, ez megint csak ki lesz pipálva. És nagyon érdekes volt a fekete mágiának a könyvvásárlása után, elmondták azt, hogy nagyon fontos, hogy ezzel a könyvvel bemenjek egy templomba, és egy pap felszentelje ezt a könyvet, mert akkor a könyvben lévő átkok, azok nem fognak a tulajdonosra rászállni. Hát én soha nem voltam még templomba, gyorsan elmentem a paphoz, oda mentem hozzá, és elmondtam neki, hogy ne haragudjon, de szeretném, ha imádkozni ezért a könyvért, fölszentelni, mert én nem akarom, hogy az átkok rám szálljanak, ő azonnal fogta.
Micsoda? Ne.
De a katolikus papa a városban fölszentelte a könyvet, én boldog voltam, hogy...
Mondta, hogy Isten áldjon meg, jó szórakozást.
Én teljesen boldog voltam, hogy de jó, semmi, mert az átoktól féltem attól, hogy valami negatív dolog ér.
Emlékszem, nem, a pap nem mondta esetleg, hogy én is olvastam, és...
Azt nem. És volt ebben a könyvben egy szöveg, egy varázsszöveg, amit el kellett mondani egy kereszteződésbe éjjel. Kellett ehhez egy olyan kés, amivel öltek embert. Na most hát ez most, hogy az ember végig gondolja, hogy hát honnan. És akkor szereztem egy háborús bajonettet, gondolva azt, hogy na hát ezzel biztos, hogy öltek embert. És emlékszem, kimentünk egy kereszteződésbe, fáklyákat gyújtottunk, hogy akkor meg fogjuk idézni ezt a szellemi lényt. És hát pechünkre akkor ugye pechnek véltük, de aztán utólag én azt gondolom, hogy Isten keze már benne volt. A körzeti rendőr már nagyon ki volt ránk hegyezve, és ő azt hitt, hogy fel akarjuk gyújtani az erdőt, mert egyébként arra is többször sajnos sor került.
És ő jött a szellemi
lény. Ő jött, és lekapcsolt minket, hogy fel akarjuk gyújtani az erdőt, és így nem sikerült ez az idézés, és utána meg se próbáltuk többet, hanem valahogy ez így elment. De A szellemi, szellemvilága való kapcsolat az itt nem ért véget, mert a Tamás, Ferenci Tamás barátom asztaltáncoltatással kezdett el foglalkozni. Hát az ő révén mi is akkor próbáljuk ki ezt, hogy ez micsoda és hogy működik. És a pincében volt egy faasztal, hát szellemet idéztünk, a szellemet Zsófi néninek neveztük, őt idéztük meg. A sztori az hihetetlen, de mégis hihető, hiszen én megtapasztaltam. Tehát az asztal, ha valaki ráállt, akkor azt lebegtetni tudtuk. Sokszor hívtunk új embereket, rátettük az asztal lábát a lábára, és csak a kezünk volt az asztalnak a tetején, és óriási súly nehezedett rá, vagy fölemeltük, vagy bármi is. Ilyen szeánsz ment tulajdonképpen a pincébe, míg mi a pincébe ezt folytattuk, addig fönt a hatodikon javában zajlott Várpalotán már egy munka, egy műhely munka, ahol keresztények összejártak, és imádkoztak.
Ugyanabban az épületben.
Ugyanabban az épületben. Mi a pincébe, ők pedig a hatodikon. És megtudták, hogy sátánisták vannak a pincébe. Persze mi nem voltunk sátánisták, mert nem akartunk senkinek se rosszat, mi csak nekünk tetszett az, hogy az asztal mozog, és...
Hát ugye nagyon sokan ilyen játékot látnak az okkultizmusba, így kerülnek bele, és aztán merülnek bele, úgyhogy ez nem új keletű, ti is szórakozásnak vettétek.
Abszolút, tehát nem is gondoltuk mélyebben, vagy komolyabban, hanem tetszett az, hogy bárkit, akit behívunk, azt meg tudjuk lepni, annak leesik az álla, hogyha fölemelkedik az asztallal, és szóltunk a tanárainknak, stb. Hát annyira elment a hírünk, hogy a Juventus Rádiótól is kijöttek, hogy megnézzék, hogy ugyan már kik ezek, és mit csinálnak. De közben ugye megtudták fönt, hogy mi ezt csináljuk, és megkérdezték, hogy esetleg lenne nekünk kedvünk beszélgetni velük. Mi nem tudtuk, hogy ők keresztények, csak láttuk, hogy fiatalok jönnek, mennek. Volt egy faház kint az erdőben, amit saját kezüleg csináltunk, oda jártunk ki, szalonnát sütöttünk, és rengeteget beszélgettünk, és oda egyszer eljöttek ők is, a Papmiki és a Bacsányi Józsi jöttek el.
És csak tudták, hogy ti ott vagytok, és azért jöttek, hogy hirdessék nektek.
Így van. Mi ezt ugye nem tudtuk. Csak ők meg akartak minket győzni, mert ugye hallották, hogy mi mit csinálunk. És leültek, és elkezdtek beszélni Jézusról, és elmondták azt, hogy Jézus az, aki legyőzte a halált. Na hát, te nekem ennél több nem is kellett. Hát mondom, gyerekek, hát ezt én nem hiszem el.
Elhangzott a kulcsmondat.
hogy ilyen van, hát ez hogy lehet? Akkor voltam 16 éves, nyár volt, és hát én mondtam, hogy hát ez nagyszerű, hát ez óriási. Hogyan lehet találkozni ezzel a Jézussal, mert én nekem ez kell, nekem az kell, hogy én ugyanígy legyőzzem a halált, és ugyanígy egy hatalmas diadal tudjak ezen az egészen venni. És akkor hát pekemre zárt összejövetelek voltak, Füreden volt csak összejövetel, és mondták, hogy hát most nem lehet megtérni, most nem lehet találkozni Jézussal, de szívesen beszélgetnek, és hát tulajdonképpen a nyárnak az egyik része az ezzel el is ment, hogy volt egy várakozás. Nem adtam föl, és nem vonta vissza a lelkesedésemet, mert engem nem lehetett ezután már békén hagyni, és állandóan mentem, közben a Ferenci Tomi megtért, aki ugye asztaltáncoltatott, ennek aztán ő elmondta, hogy ez egy nagyon rossz dolog, ez nem jó dolog, az asztalt szétvertük, mire ugye a Juventus rádiósok kijöttek.
Még a megtérésed előtt szétvertétek.
Igen. Megmondtuk, hogy mi már ezzel nem foglalkozunk, ezt abba hagytuk, de aztán kérte, hogy mégiscsak csináljunk egy próbát, de mondtuk, hogy nem. Fekete Mágia könyvet elégettünk, és elindult egy teljes mértékű folyamat úgy, hogy tulajdonképpen még az úrral nem találkoztunk, csak hallottunk róla, és állandóan kérdezgettük a Józsit is, a Tamást is, hogy hogy van ez, mint van ez. Hát pont most gondolkodtam, hogy fölhívtál ma, hogy 1990. július 29-én, azaz pontosan most lesz 25 éve, hogy Petrőc Levente, Gombos Attila, Pajor Tamás leérkezett Várpalotára evangelizálni. És szóltak a Mikiék, adtak egy szórólapot, hogy lesz egy evangelizálás, és itt most lesz lehetőség arra, hogy találkozzak Jézussal. És emlékszem, a Leventék jöttek le, a főtéren volt evangelizálás, Tamás és a Gombos Attila énekelt, Levente tett bizonyságot, jó sokan voltak a városnak a főterén, és emlékszem, a Levente föltette azt a kérdést, hogy ki szeretne Jézussal találkozni. Hát én azonnal fölpattantam, föltettem a kezem, és hát érted, nekem az volt a
legnagyszerűbb. Hónapok óta vártad ezt a pillanatot, már annyira ki voltál éhezve.
A legnagyszerűbb nap, akkor a Gombos Attila meg a Levente imádkozott ért, emlékszem a Szabó Lóri és a Szabó Misitől kaptam egy bibliát, egy kis bibliát, és ők is odajöttek, és nagyon jól esett az, hogy soha nem találkoztam ezekkel az emberekkel, soha nem láttam őket, de mégis közelvalónak, mégis barátnak láttam őket, és olyan volt, mintha ezer éve ismertem volna őket, és jó páran megtértünk, akkor a baráti körből is egyébként többen megtértek, másnap rögtön vízkerességünk is volt, emlékszem, hogy Pétfürdőn keresztelt meg a Laci a medencébe, a kinti medencébe, hát minket nem lehetett lerázni. Ami így utólag is furcsa volt, hogy a katona ruha még rajtam maradt. És emlékszem, hogy az összevetelekre is abba jártam, és soha nem szólt a Levente, hogy ez nem jó, ugye ők szépen föl voltak öltözve, hanem egyszerűen valahogy, hogy mégis kifejlődött bennem az, és elkezdtem öltönyt venni, én is elkezdtem fölöltözni.
Most már csak a szellemi fegyvereket.
Így van. És hát az az időszak, hát az valami óriási volt. Hát az a lendület, ahogy elindult a kereszténység, utána másnap, emlékszem, volt evangelizálás Veszprémbe, oda már úgy mentünk el, mint akik részesei ennek az egésznek, és benne vannak, és mint tudói, és annyira jó volt, hogy egy nap előtte még igazán azt tudtuk, hogy mi van, de másnap már ott voltunk, benne voltunk a sűrűjébe. Hál' Isten, a Levente révén rögtön bekerültünk valóba a várpalotai veszprémi munkába, aztán később a budapesti munkába. Hát megkaptam azt, ami az életemnek a részévé vált, és azóta is hát egy óriási érzés, és egy óriási dolog.
Hogy legyőzted a halált.
Legyőztem a halált.
Benned van Jézus, a feltámadásnak az ereje.
Így van.
Szabolcs, nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.